Szeretettel köszöntöm a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, a NEK Podcast hallgatóit. Ez már a 35. adásunk, én Gőbel Ágoston vagyok, és a mai beszélgető társaim Ertüngel Alpasszán karmester és Lakatos György hegedűművész tanár, akikkel egy különleges program kapcsán beszélgetünk. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus első előkészületi programja lesz szeptember 1-én egy lovári nyelvű mise bemutatója. Ennek kapcsán beszélgetünk most, és az első kérdésem az, György, hozzád, hogyan jött a felkérés, hogyan jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen szent mise lovári nyelven?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ennek a következő a története. 2018 karácsonyán a Bazilikában voltunk, ahol dr. Erdő Péter bíboros prímás celebrálta az évféli szentmisét, és utána odaléptünk hozzá, és ő említette nekem, hogy lefordították a Bibliát lovári nyelvre, és ezzel valamit kéne kezdeni. Akkor már azért bevallom őszintén zajlottak az előkészületek a 2020-as, akkor még 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Abban maradtunk bíboros atyával, hogy ezek a lefordított részletek legyenek megzenésítve, méghozzá olyan formában, hogy az európai zenei identitás tudat az benne legyen. Mire gondolok egész pontosan? Cigányzene, magyar népzenei motívumok, egy kicsit balkáni zene. Szóval nagyon sokféle zenei struktúra felelhető ezekben a tételekben. Szerintem többek közt ez adja a különlegességét.
Alpasszán, te emlékszel arra a pillanat, amikor megtudtad, hogy készül egy ilyen bemutató?
A pillanatra nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy Gyurival mikor és hogyan és hol találkoztunk. Az is egy érdekes alkalom volt, az MMA rendezvénye volt Vigadóban, és akkor egy olyan műsort vezényeltem, amelyben magyar és török szimfonikus műveket kellett bemutatni 20. századból, benne Bartók Kodály is, meg már török szerzők is, kortársaik, amelyek a népzené motivumokra épültek, és erősen jelen volt a népek zenéi, hogy a több zenéről beszélhetünk. És akkor utána beszélgettünk Gyurival, és nem sokkal később jött ezzel az ötlettel, mondom, ennél nagyobb ötlettel még nem találkoztam. Igaz, hogy hasonló dolgokat csináltam, például albán nyelven ógörög szövegre írodott operát vezényeltem, meg orosz nyelvű oratorikus műveket, amelyek nem egyháziak voltak, meg színházi jellegű, de ilyen, hogy lovári nyelven egy misét vezényeljek, ez egyedülálló.
Itt a kultúrák gazdagításáról, kölcsönös gazdagításáról is beszélhetünk tulajdonképpen. Cigányság, magyarság. A legutóbbi podcast során ugye itt volt velünk Farkas Rózsa, itt volt velünk Kecskés Mónika, akik szintén közreműködői lesznek ennek a szeptember elsői bemutatónak, és pont arról beszélgettünk, hogy ezek a kultúrák hogyan tudják egymást gazdagítani. Te ezt hogy látod?
Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a zene, mint kulturális híd ember és ember közt, ezzel lehet a legjobban lebontani adott esetben a negatív sztereotípiákat, mindent. Tehát itt nem származásról, adott esetben más vallási dolgokról van szó. A zene egy olyan kifejezési módja az embernek, ha úgy tetszik, Isten adományaként, amivel teljes mértékben össze lehet kötni a különböző nyelvű, kultúrájú, szokásjú embereket. Egy hihetetlen megjelenési forma ez, és én, mint az egész projektnek a művészeti koordinátora, tudatosan törekedtem arra, hogy ez egy nagyon sokszínű előadás legyen mindenféle szempontból. És azt hiszem, hogy egy ilyen jelentős és nemzetközileg elismert csapattal az előkészületek lelkületében és hevében azt mondhatom, hogy ez sikerült is.
Alpaszlán, te magadban hordozod ezt a fajta sokszínűséget, ugye Törökországban születtél, de itt Magyarországon teljesedett ki a művészeti pályafutásod.
Igen, és meglepetésül jöhet az is, hogy édesanyám révén a felmenőim a görög Hiosz szigetéről származnak, ők konstantinápolyi görögök, és görög-keleti vallású család ág, és így egy teljesen multikulti családban nevelkedtem, több vallás találkozott, és ötvözete, ha szabad mondani, mert a család az ötvöz, az egyesít, az nem szed szét, az nem megkülönböztet, mert családban mindenki egy vér, és így kultúrák, hagyományok, hitek, hittípusok, vallások egyben léteztek és éltek. Hozzáteszem, hogy Isztambulban én már 10 éves koromtól a Deutsche Schule német iskolába jártam, és ott magamba szívtam erősen a német kultúrát, a irodalmával, művészeteivel, és mellette ugye zenéltem. És az én zenélésem, ami a nyugat-európai hagyományokra épül, azaz komoly zene, az viszont erősen nyugat-európai szemléletet is magában hordozó valami. Egy olyan közeg, és szeretnék itt csatlakozni Gyurihoz, hogy ezt a fajta sokrétű és sokszínűséget csak is zene képes áthidalni és ötvözni. Miért? Zene nem fogalmi, nem használ szavakat. Így nem kultúrákhoz, nyelvekhez, közösségekhez van kötve. Nem ismer határokat. Sőt, olyat, amit a nyelv nem képes kifejezni, arra képes, hogy olyasmit fejezzen ki, vagyis közvetítsen egy olyan tartalmat, ami a befogatónál, a közönségben olyan érzelmekhez vezet, azokat úgy tud előidézni, amit egy szöveg sok esetben nem. És Leonard Bernstein karmesternek van egy harvardi előadása, amiben azt mondja, hogy ahol véget ér a költészet, ott kezdődik a zene.
Nagyon tetszett nekem, az egyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy a zene elméletét azt lehet tanítani, vagy meg lehet tanulni, de a zenészséget azt nem. Ez mit jelent pontosan?
Hát ez, én inkább a művészeti oldaláról és a kreatív elme felől közelítem meg a dolgot, hogy zenészség, most a zeneiség az egy képesség, minden emberben van. Veleszületett képességünk, mert különben nem tudnak azonosulni és együtt mit kezdeni a zenei jelenségekkel. De a zenészséghez veleszületett más dolgok is kellenek, különböző képességek, és tehetségek. És a képességeken felül a tehetség az, ami picit bonyolultabb, komplexebb, egy mentális, egy elmi jelenség. Na most zenésszé valaki válik, ahogy művésszé válik, de nem lehet megtanítani, hogy hogyan legyen valaki művész vagy zenész. Meg lehet tanulni, el lehet tanulni, el lehet lesni. Művészetek ilyenek. Bárki lehet orvos, jogász, tudós, de a művészethez valami más kell. Ezzel a filozófia nagyon erősen foglalkozik, de ebben most nem szeretnék belemenni, pedig nagyon erősen érdekel, és foglalkoztat 4 éve engem ez a téma.
György, te mint tanárember, mit szólsz ez a kérdéshez?
Én gyakorló pedagógusként azt tapasztalom, és azt próbálom átadni a növendékeimnek, tulajdonképpen nem csak a zene, hanem az emberi lét 3 alappillérre épül. Az első az a szellemi tőke. Az, hogy befogadó tudok lenni bizonyos információk tekintetében, amik engem érnek. A második, ha úgy tetszik, a lelki vagy a spirituális érettség, vagy annak a fejlődése, kibontakoztatása. És a harmadik pillér egy instrumentalista vonatkozásában az ugye a kéz. Mert amit fejben elképzelek, amit érzek belül, azt közvetítem a kezeim felé, ha úgy tetszik, az agyam kiadja a parancsot a kezeimnek, hogy mikor, milyen mozgás, figurációkat hajtsak végre. Ez borzalmasan érdekes, és visszacsatolva Alpaszlán elméletéhez, szerintem egy tudós ember talán azt különböztet meg egy muzsikustól, hogy egy bizonyos idő után a realitás megszűnik. De hát itt van nekünk klasszikus zenészeknek a kotta, ami szent és sérthetetlen, ugyebár. Viszont aki mögé tud nézni, aki folyamatosan fejleszti magát úgy pszichésen, mint szellemi tekintetben, biztos vagyok benne, hogy mikor magára talál, olyan kincseket tud felfedezni, akár a régi zenékben, és ezt úgy tudja közvetíteni a hallgatóság számára, hogy az maradandó élményt okoz. A zenének véleményem szerint ez a lényege. Tehát, hogyha én elmegyek hallgatóságként egy koncertre, akkor szűnjön meg a tér és az idő. Ez a lényeg, és akik ezt meg tudják teremteni, számomra az előadó művészek, ha úgy tetszik, médiumok, akiken keresztül közvetítődik a zeneszerzőnek az elképzelése, érzelmi világa, minden úgy, ahogy van, komplex módon az ember. És ez egy fantasztikus élmény, mert elő tudom venni a szürke hétköznapokba, amikor jó kedvem van, amikor rossz kedvem van, amikor bizonyos behatások érnek engem a földi világból, akkor itt van ez a kincs, amit csúnya szóval élve használni tudok.
Most beszéltél a fejlődési lehetőségekről, a kihívásokról. Nagyon sok zenésszel vagytok mind a ketten kapcsolatban. Egy ilyen új bemutató, egy lovári nyelvű szentmisének a bemutatója, milyen zenei kihívás?
Én azt gondolom, hogy alapvetően nem gondolnám kihívásnak. Én sokkal inkább egy ilyen multifunkcionális kultúrákon túlszárnyaló előadásnak, műnek, prezentációnak hívnám. De nem készülünk, azt hiszem, másféleképpen. Ezek a művészek, akiket én felkértem erre a produkcióra, a lehető legigényesebben, a legtöbb befektetett energiával, szellemi tölkével, lelki attitűddel rendelkeznek ahhoz, hogy ezt a fantasztikus kompozíciót bemutassák.
Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan zajlanak az előkészületek. Ugye itt a járványhelyzet már a sokadik forgatókönyvet írja, de most tényleg úgy tűnik, hogy szeptember 1-én bemutatásra kerül a mű.
Igen, hát reméljük a legjobbakat ezzel kapcsolatosan. Tulajdonképpen a kották ki vannak osztva, mindenki tanulja, értelmezi, és augusztus folyamán fogunk tartani egy próbát, majd természetesen ezt követi egy főpróba, majd az elsejei előadás, és itt hagyj jegyezzem meg, hogy az elsejei előadás 7:30 kezdettel a Szent István Bazilikában, teljes mértékben ingyenes és regisztrációmentes. Itt a kedves hallgatóság elkészült kompozíciót koncert jelleggel hallhatja. Mise nem lesz. Ellentétben a 9-ei meglehetősen nagy volumenűnek ígérkező fellépéshez, ott már egy mise keretén belül csendülnek fel Olá Patrik Gergő tollából a zeneszámok.
Ti hogyan készültök?
Igen, és akkor meg az én pálcám lesz az, amely koordinálja ezt az egész folyamatot, de én visszatekerném ezt az egészet oda, amit Gyuri mondott, hogy, és te föltettél egy kérdést, hogy hogyan készülünk fel. Nem hiszem, hogy ez nagyobb kihívás, mint egy latin nyelvű mise vagy egyházi művel való felkészülés, mert ez köztudott, hogy nagyon sokáig nem a hívek által beszélt, vagyis anyanyelvükön voltak megtartva a misék a történelem során, hanem legtöbb területen latinul, ugye? Görögöknél igaz, görögül az egy másik téma. Így az, hogy most a lovári nyelven van, vagy latinul van, nem nagy különbség a közönség szempontjából nézve, mert egyiken sem fogja megérteni a közönség, de ismeri a tartalmat, ismeri a történet, ismeri a mondani valóját. Na most nekünk, az előadóknak viszont felelősségünk és kötelességünk szóról-szóra megérteni a szöveg, amivel foglalkozunk, amit előadunk, akár az énekesek, akár a kórus, vagy én, mint karmester, akinek szótagonként kell tudni követni, mert minden szótagnak a helye zenében és a köré és az alá fölé rakott hangzás fontos. Egy-egy szótag, ez egy szó vagy egy mondat egy részének kiemelése, vagy széthúzása, vagy valaminek a várakoztatása. Ezek gesztusok, zenei gesztusok, amelyek segítik a szöveg követhetőségét. Nagyon jól szerkesztett egy mű, negyed órás mise, nem túl hosszú, egybefüggően van megkomponálva, úgyhogy nem külön tételeket fogunk hallani, és a tételeket így is ki lehet venni hallgatás közben, hogy mikor járunk a Kyriénél, vagy egy Sanctusnál, vagy egy Benediktusnál, attól függetlenül, hogy értenénk a szöveget. Mert zene az, amely képes, és így szeretném kiegészíteni Gyuri gyönyörű szavait, amit előbb mondtál, hogy túl tud szárnyalni társadalmi, nyelvi, kulturális kereteken. És ha képes kifejezni, és olyan tartalmat tud közvetíteni, és amit mondtál, hogy a zeneszerző érzelmei, akarata, világa, gondolatai, meg ezeket maguk a mediátorok, a közvetítők, azaz mi előadók, mi vagyunk azok, és nekünk óriási felelősség először megérteni a zeneszerzőt, és ezzel a tudattal átadni a közönségnek, hogy mi már feldolgoztuk mindent, nekik már csak élvezni kell.
Egy picit most visszamennék az időbe, azokhoz a napokhoz, amikor Gyerdő Pétertől megérkezett ez a felkérés. Hogyan érlelted ezt magadban? Mi történt? Mi zajlott le benned azt követő napokban, hogy Gyerdő Péter odalépett hozzád ezután a karácsonyi téli alkalom után, és felvetette ezt a lehetőséget, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a szentmise létezne lovári nyelven is?
Én bevallom őszintén, nem igazán fogtam föl első körben, de hát megértettem Bíboros atya szavait, de hát egészen oda voltam, és egy olyan, hogy is mondjam, csak megtiszteltetést éreztem, és valahogy az első érzés, ami belém hatolt, úgymond, az volt, hogy ennek biztos, hogy nagyon nagy sikere lehet. Mert annyira sokrétű, annyira komplex. És aztán eltelt pár nap, és már egyre jobban felfogtam annak a súlyát, hogy ez mekkora a felelősség is a megtiszteltetésen kívül, és akkor szerintem egy hét múlva rá én már az említett zeneszerzőnek szóltam, hogy hát nagyságrendileg erről lenne szó, és el kéne azon gondolkozni, hogy milyen zenei mesdjén indulunk el ebben a tekintetben.
Mennyi idő alatt készült el egy szentmisét? Mennyi idő alatt lehet megírni?
Emlékeim szerint azért ehhez Olá Patriknak kellett néhány hónap, amíg ezt a tényleg egészen különleges kompozíciót megkomponálja, de hogyha kíváncsi vagy a részletes folyamatokra, akkor nagyon szívesen megosztom veled és a kedves hallgatókkal is, hogy amikor az első tétel elkészült, akkor behozta hozzám az iskolába. És meghallgattam, nagyon-nagyon tetszett, közösen ötleteltünk, helyben hagytunk bizonyos zenei dolgokat, néhány dolgon változtattunk, kijavítottuk, elgondolkodtunk rajta, hogy lenne esetleg még jobb, hogy lehetne még jobban kifejezni azt, amit mind a ketten érzünk. És ez a munka folyamat megmaradt a további tételek tekintetében is. Amikor Patrik elkészült a másodikkal, harmadikkal, stb. Mindig hozta, megbeszéltük. De hát én tulajdonképpen azért gondoltam rá, nem is szóltam másnak, mert ismertem a megelőző munkáit. Ő növendékem volt, akkoriban még kamarazenére oktattam. És észrevettem benyitván a teremben, hogy valaki egy számomra teljesen ismeretlen művet játszik, és akkor kérdeztem, hogy ez micsoda. Hát tanár úr, ezt most nemrég írtam. Miért mondom, ön ír? Én az esetek 99%-ában magázódom a növendékeimmel. Azt mondja, igen. És mondom, vannak más kompozíciói is? Vannak, és megmutatná. És akkor mutatott például egy vonos négyest, amit 20. századi stílusban írt, és hát nekem nagyon-nagyon tetszett az a zenei megközelítés, struktúra, hogyan ő dolgozik. Úgyhogy nem volt számomra kérdés, hogy kit kérjek fel erre a megtisztelő feladatra.
És könnyű volt közreműködőket, zenészeket találni ehhez a munkához? Milyen lelkesedéssel léptek be az újabb és újabb zenészek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy visszautalva emlékszem én is arra a pillanatra, amit Alpaszlan mondott. Az ő tekintetében és felkérésében, ugyanakkor, amikor a Nemzeti Filharmonikus Zenekart megkerestem ezzel, gondolkodás, habozás nélkül mondtak igent. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar azért egy igen jelentős, nem csak Magyarországon, hanem világszinten ismert és elismert együttes, ennek ugye a kamara verziója, ha úgy tetszik, a graciózó kamarazenekar fog közreműködni, amit annak idején még Kocsis Zoltán alapított, aztán az általad a riport elején említett Farkas Rózsa, Lisztdíjas cimbalomművész, Kecskés Mónika, aki a belvárosi Ferences kántorátus kórusát vezeti, úgyhogy azt hiszem, a zenei apparátusra nem lehet panasz, a két szólista pedig len, ugyan más közegből jön, de hát velük is volt kapcsolat. Szőke Nikoletta kitűnő énekesnőnkre gondolok, és Takács Nikolaszra, az egyik legelismertebb férfi énekesünkre. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben a tekintetben is egy nem mindennapi zenei csemegének lehetnek szem is fültanúi a koncertre ellátogató emberek.
Ami ugye szeptember 1-én este 7:30-kor lesz a Szent István Bazilikában, és még egy nagyon picit beszéljünk arról, hogy zenei szempontból milyen kihívás, vagy milyen különbség van a szeptember 1-i bemutató és a szeptember 9-i bemutató között. Ugye itt Alpaszlan, te beszéltél arról, hogy szeptember 1-én egyben hallgathatjuk meg a művet, szeptember 9-én pedig egy szentmise keretében.
Igen, Gyuri ezt nagyon szépen taglalta. Egybefüggő, eleve a mű egybefüggő, amit előbb mondtam, de mégis nagyon ügyesen van megkomponálva, hogy a különböző részek, vagyis alrészek, amelyeket tételnek nevezhetnénk tartalmilag, szövegileg, egy-egy szünettel vannak elválasztva. Most ezt egy előadás során át lehet hidalni, egybefüggően játszani, és nagyon jó, hogy egy szerb misi viszont ezeken a helyeken szépen le lehet állni, és akkor megvárni a misének különböző részeit, és csatlakozni zenével ugyanúgy, ahogy szokott a kantor. Mert most ebben az esetben én átveszem kvázi a kantornak a szerepét. Na most a feleségem, Tortita Zsófia orgona művész, kolozsvári, de Magyarországon él már nagyon fiatal kora óta. Ő egyház zenével foglalkozik, nagyon sokat játszik miséken, a Váci Egyházmegyén aktív, közreműködő, együttműködő munkatársa volt, honlapot szerkesztett, és akkor mellette többször játszik orgonál miséken, a püspökű miséken, stb. Így már nagyon jártas vagyok ezekben a dolgokban, úgy a hagyományokat ismerem, a struktúrát ismerem. Persze, ott fog kelleni nekünk az a főpróba 8-án, amiről most nem beszéltünk, hogy melyik szövegre, mikor, kit, mikor incsek be, stb. Szóval ennek lesz egy forgatókönyve természetesen. Ilyen szempontból nem kihívás, hanem egy újabb élményre vár mindenki, mert egy új mű, amit persze elsőn meghallgathatja a nagy közönség, bele lesz épülve egy szent misébe. Nem veszít semmit sem az értékéből, hanem meggazdagítja azt a szent misét valami olyan tartalommal, amit a szavak, még egyszer mondom, nem képesek hordani.
Ez gyönyörű végszó volt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm Lakatos György hegedűművész tanárnak, hogy eljött és megosztotta gondolatait, és Ertünggál pápászlán karmesternek, hogy itt volt velünk és beszélgethettünk erről a lovári szentmiséről, amelynek, még egyszer elmondjuk, szeptember 1-én este 7:30-kor a Szent István Bazilikában lesz az ős bemutatója, világpremierje. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hamarosan ismét jelentkezik majd a NEK Podcast. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, hallgattatok bennünket. Én Gőbel Ágoston voltam. Sziasztok!